Most folytatódik a gólvonal. A Barcelona 1-1-es döntetlent játszott kedden az Inter vendégeként a labdarúgó bajnokok ligája csoportkörének negyedik fordulójában, így matematikailag még nem biztosította helyét a nyolcad döntőben. A Tottenham hátrányból fordítva 2-1-re nyert a vendég PSV Eindhoven ellen. A londoniaknál Harry Kane duplázott. Ezúttal sem bírt egymással a Napoli és a Paris Saint-Germain. Franciaországban 2-2-vel, most kedden Olaszországban 1-1-jel zártak a csapatok. A legutóbb döntős Liverpool meglepetésre 2-0-ra kikapott a belgrádi Crvena Zvezda vendégeként. Dénes Tamás futballtörténész szakíró, az Inforádió főmunkatársa szerint csak idő kérdése, hogy a Barcelona biztosítsa első helyét a B csoportban. Dzsubák Tamás interjúja.
Itt már csak az a kérdés, hogy mikor lesz csoport első Barcelona. Az eredmények úgy alakultak ezzel a döntetlennel, hogy még az Internek is van esélye utolérni a katalánokat, de miután a Barcelonának még van hátra hazai mérkőzés, én azt gondolom, hogy meg fogja szerezni a szükséges pontot ahhoz, hogy csoport első legyen. Egyébként, hogyha a találkozó végén nem kap volt a Barcelona a Intertől, akkor már csoport első lenne, ez csak idő kérdése.
Mennyire hiányzott az ötszörös aranylabdás Lionel Messi a Barcából?
Szerintem hiányzott. Nyilván most azt nem lehet mondani, hogy ha játszik Messi, akkor ez egy plusz gól, bár ugye a gólátlag a katalán klubban az 7 métereseknél jobb, mint egy gólos. Én igazából azt láttam, hogy a Barcelona körényben játszott, többet birtokolt, hogy nyilván van a labdát, de nem tartotta élete kérdésének, hogy megnyeri ezt a mérkőzést. Nyilván jól jött, hogy Malcolm góljával vezetés szerzett, de alapvetően azt hiszem, hogy rendben van ez így az ő szempontjukban.
A tavalyi Bajnokok Ligája döntős Liverpool 2-0-ra kapott ki a Crvena Zvezda otthonában. Mennyire lepett meg ez a végeredmény?
A Zvezda legelfogultabb híveink kívül ember nincs, hogy ne lepett volna meg ez az eredmény. Annál is inkább, mert ugye a Liverpool simán nyert az Anfield Road-on a Zvezda ellen az előző találkozón, meg hát nyilván nagy a tudásbeli különbséget találkozott, függetlenül csak két csapat között. Itt most belefeladt a késbe a Liverpool, és ezzel elég nehéz helyzetbe került, mert a hátralévő fordulókban ugye elvileg két rangadója van hátra, és a riválisai pedig még játszanak a szerb bajnokkal. Nehéz magyarázatot találni arra, hogy Liverpool, amelyik az angol bajnokságban veretlenül szerepel eddig, és a Bajnokok Ligájában is legyőzte mondjuk hazai pályán a Paris Saint-Germain csapatát, miért kapott ki. Kottnak nyilván azonban el kell gondolkodnia, hogy a csapata ebben a VL sorozatban elveszítette mind a két eddig idegenbeli mérkőzését, és a Liverpooli szempontból azért nagyon nincs elég rendben.
Először kapott ki a szezonban a Juventus, miután 1-0-ás előnyről 2-1-re alul maradt a vendég Manchester United ellen. Így nem tudta bebiztosítani továbbjutását. A legutóbbi három kiírásban győztes Real Madrid már az első félidőben eldöntötte a Sheffielden elleni összecsapást, a vendég madridiak 45 perc után már 4-0-ra vezettek, végül 5-0-ra diadalmaskodtak. A Manchester City hazai pályán könnyedén győzte le 6-0-ra a Shakhtar Donetsket. Szalai Ádám együttese a Hoffenheim bravúrosan pontot mentett Lyonban, miután 2-0-ás hátrányból emberhátrányban játszva egyenlített és 2-2-es döntetlent ért el. A magyar válogatott csatár a 67. percben csereként lépett pályára. A szerdai BL találkozókról Dénes Tamás szakírót, az Inforádió főmunkatársát kérdeztem.
Kétségtelen, hogy ez a mérkőzés mindenkinek a Bayern München elleni 1999-es BL döntőt idézte fel, amikor Sheringham és Solskjaer ugye a végén tudott fordítani. Ugyanakkor én azt mondom, hogy azon a BL döntőn a Manchester United az első 89-90 percben nem játszott olyan alárendelt szerepet, mint most a torinói találkozón. A Juventus, mélyen egyetértek Max Allegrivel, ezt a meccset 3-4-szer megnyerhette volna, befejezhette volna tartalmilag. Cristiano Ronaldo gólja előtt és után is volt a gólszerzési esélyei, akár Dybalának a kapufájára gondolok, akár Cuadradónak, vagy Pjanicnak a helyzetére, szerintem Cuadrado volt a nagyobb a kettő közül, de Pjanic és a rúgó technikáját ismerve, ami hát az olasz ligában az egyik legjobb, könnyedén gólt tudott volna szerezni. Ez a mérkőzés újfent bebizonyította azt, hogy a futballban az 1-0 egy nagyon veszélyes eredmény, hiszen hiába játszik sokkal jobban ellenfelénél egy csapat, nincs biztonságban. Azzal együtt én egy picit bírálnám a Juventust, amely önmagához képest megítélésem szerint nem támadott. A támadójátéka nem volt a megszokott jó. Az, hogy akár egy Manchester United szintű ellenféllel szemben is, de mindössze 3 kapura menő lövése legyen, az kevés. A United szó szerint a semmiből egyenlített, egy majdnem azt mondom, fölösleges szabálytalanság után Juan Mata gyönyörű szabadrugás gólt lőtt, ebben nem volt kivetni való, ez egy védhetetlen lövés volt. Ha így valaki eltalálja a labdát 18 méterről, azon nem lehet mit kezdeni, és Kerstinnek abszolút nem volt hibája ebben. Hát aztán jött az utolsó gól, ami vélhetően néhány szilveszteri műsornak azért integráns része lehet, és kétségtelen ugye, hogy ha a magyar futball történetét nézzük, akkor 1997-es Helsinki pótselejtezőt idézte. Akkor, ha jól emlékszem, 5 finn labdaérintés volt a magyar után, most meg hát csak, idézve csak 3 juventusos, de mindenesetre Szenszkin, Bonucci és Alexandron is megpattant a labda, így került a labda a kapuba.
Nem lehetett intőjel a torinóiak számára, hogy a Unitednak szinte szokása lett az elmúlt hetekben, főleg a bajnokságban a hajrában gólokat szerezni? Ez szokatlan egy ilyen csapattól, akinek ilyen elismert edzője van, mint Max Allegri.
Intőjel lehetett volna, de a játékét annyira nem ígérte a Juventus számára azt, hogy itt bajba kerülhet a csapat, és meggyőződésem, hogyha nincs a pontrugás, tehát hogy akcióból nem biztos, hogy tudott volna a United gólt szerezni. Ezt most persze utólag már könnyű mondani, mert a tények, a történések alapján beszélhetünk, de hát azért tulajdonképpen a Juve úgy kapott ki, hogy akciógólt nem kapott, mind a két gól egy szabatosan mondjam, rögzített játék helyzet után született, magyarul pontrugás után született. Én szívesen hibáztatnám a Juventus védelmét, de igazából nem. Ez egy balszerencsés valami volt. Arról persze nem szabad elfeledkezni, hogyha már globálisan értékeljük a mérkőzést, hogy a végén annyira összeesett csapat és a védelem, hogy tulajdonképpen, hogyha Rashford egy kicsivel higgadtabb, vagy nézzük a jó oldalát, ha senki nem jön ilyen nagyszerűen ki a kapujából, akkor a Manchester United az utolsó 5 percben nem 2, hanem 3 gólt szerez, és utána az kerül a krónikákban, hogy Juventus Manchester United 1-3, és mindenki azt gondolja, hogy a United agyonverte a Juventus. Hát nem erről volt szó, maximálisan egyetettek Max Allegrivel, meg Cristiano Ronaldoval abban, hogy a Juventus leginkább saját magát okolhatja, saját magát verte meg. Az, hogy a United nem tett semmit, vagy nincs érdeme benne, hát tett, mert két nagyszerű szabadrugást végrehajtott egy-egy játékos, hogy az egyiket Marta, másikat Ashley Young, de ez a maximum.
Magyar vonatkozása is volt több is a Bajnokok Ligája szerdai játéknapjának. Hát egyrészt a Lyon-Hoffenheim mérkőzés 2-2-es döntetlenre végződött úgy, hogy a német csapat emberhátrányban rúgott két találatot. Szalai Ádám a 67. percben állt be, tudta vállalni a játékot, az elmúlt időszakban, napokban ugye hasfájdalmakra panaszkodott. És egy másik kevésbé pozitív magyar vonatkozás, a Manchester City Shakhtar Donetsk találkozón simán nyertek az angolok, és hát a többi között egy olyan büntetővel, amikor Raheem Sterling, az angol válogatott szélső, orra esett a saját lábában, és Kassai Viktor játékvezető 11-est ítélt. Milyen visszhangokat olvastál azóta erről a döntésről?
Nyilván negatívokat, de még ha szabad, akkor egy pillanat a Szalai Ádámra térjünk vissza. Ugye 2-0-ra vezetett a Lyon azon a mérkőzésen, úgy tűnt, hogy simán megnyeri a meccset. Aztán amikor Kramaric szépített 2-1-re vagy 1-2-re, akkor Julian Nagelsmann, a Hoffenheim edzője, egy nagyon jó edzői húzással még csatár cserét, akkor állt be Szalai Ádám. Ez azt igazolja, hogy a Hoffenheim komolyan gondolta, hogy még hogy egyenlítési esélye lesz. Ugye aztán Ádámnak nem volt szerepe az egyenlítő gólban, de a Hoffenheim dicséretet érdemel azért, mert nem adta föl, és sikerült egy megítélésem szerint előzetesen esélyesebb csapat otthonában kiharcolni a továbbjutást. Ami a bírói döntést illeti, magyarázhatatlan, de az az igazság, hogy nem csak Kassai Viktornak a felelőssége vetődik fel ennél az esetnél, hanem az alapon a játékvezetőnek is. Aki ugye nagy a kapunak a másik oldalán állt, ugye az eset a mondjuk ugye a bal összekötő helyén történt, a kapunak pedig a bal oldalán állt az alapon a játékvezető. De hát nehéz rám itt mondani. Egy a szerencse a szerencsétlenségben, hogy annak ellenére, hogy bizonyos szempontból ugye eldöntöttem a mérkőzést, 1-0 után ez volt a második gól, akkor nyilvánvaló volt, hogy a Shakhtar ezt a hátrányt már nem tudja kiegyenlíteni, mert a 6-0 után azért nem lehet azt mondani, hogy ez egy meccs kimenetelét befolyásoló hiba lett volna. Ahogy egyébként Fonseca a Shakhtarnak az edző is nagyon sportszerűen mondta, ez egy érthetetlen és magyarázhatatlan hiba volt, de nem emiatt kaptak ki. Ez a kassai féle hiba, ami ugye hát abból fakadt, ugye, hogy nem vette észre, hogy Sterlinget az ég egyet a világon senki nem bántotta, hanem egy teljes ugrással a csatár beleugrott a fűbe, gyakorlatilag amikor gólhelyzetbe került, nyilván megbotlott valamiben, de hát kirúgott egy darabnyi földet a pályába, és felszínre hozta ugye a videóbíró kérdését. Egy nappal emérkőzés előtt, tehát kedden a Napoli-Paris Saint-Germain mérkőzésen Jön Kuipers, a holland sztárbíró, egy még ennél is nagyobb hibát követett el azzal, hogy elengedte lesz a Nápolynak a támadását. Azért minősítem azt a hibát nagyobbnak, mert az tényleg egy meccs befolyásoló tévedés volt. Ugye ott 1-0-ra vezetett a Paris Saint-Germain, a meccs végül 1-1-re végződött. Abból a helyzetből alakult ez a 11-es, amelyet Lorenzoni színje értékesített, és így kialakult az 1-1-es végeredmény. Buffon mondta, Gianluigi Buffon a meccs után, hogy ideje lenne már itt a Bajnokok Ligájában és a videóbíró bevezetése. Nyilván ő is tudta, mi is tudjuk, ez egy nyílt kapukat döngető kijelentés, hiszen a következő szezontól már lesz. A 2019-2020-as idénytől már a Bajnokok Ligájában is lesz VAR, vagyis videó segítő rendszer. Reméljük, hogy akkor ettől a hibák száma majd csökken.
Dénes Tamás futballtörténész szakírót, az Inforádió főmunkatársát hallották. Párosban az újabb torna győzelmek, egyesben pedig a legjobb 20-ba kerülés a célja Babos Tímeának. A 25 éves soproni teniszező arról is beszélt csütörtökön, hogy a pozitív hozzáállás miatt döntött úgy, hogy a jövőben a szakmai stábját a horvát Nikola Horvát vezeti. Egyesben a tenisz világranglista első 20 helyezettje közé szeretne kerülni a párosban kétszeres világbajnok Babos Tímea. Erről a sportoló új edzője, a horvát Nikola Horvát beszélt. A tréner bízik benne, hogy a 25 éves soproni játékos elérheti a kitűzött célt. Timi volt már magasan a világranglistán, a következő évre a legjobb 20 közé kerülést tűztük ki célnak. Természetesen a párost semmiképpen nem szabad figyelmen kívül hagynunk, de tudjuk, hogy egyesben van lehetőség a javulásra. A legfontosabb feladatunk pedig az, hogy közösen megtaláljuk azt az utat, amelynek mentén Timi egyenletes, jó teljesítményt tud nyújtani. Mindent bele fogunk adni, hogy ez sikerüljön. Babos Tímea azt mondta, november 19-én kezdi el a felkészülést a következő idényre, és csak az év végén utazik a tengeren túlra.
Ez nagyon-nagyon jó időszak, ez a pár hét így teniszütő nélkül, de várom a egyébként 19-ei kezdést. Rengeteg időt és energiát fektettünk már a program összeállításába, illetve nekem is még rengeteg hiányosságom van, de ami fontosabb, igen, az, hogy ne a hiányosságokat emeljem ki mindig, hanem hogy emlékezek arra is, hogy mik az, amik nagyon jók és amik működnek. Úgyhogy valószínűleg mindegyiken fogunk dolgozni, erősíteni, ami jó, és persze feltornászni, ami kevésbé, de tényleg nagyon-nagyon izgatott vagyok most először. Hosszabb ideig készültek Magyarországon, és csak pár napra megyek el külföldre, hogy egy picit a melegben is játszhassak az ausztrál túra előtt, úgyhogy minden szempontból ez egy más, egy új, egy szerintem sokkal jobb időszak lesz.
A teniszező elmondta, Nikola Horvát érkezésével a teljes stábja megújult, ütőpartnert és erőnléti edzőt is váltott.
Most már más a gondolkodásom, mást várok el talán az emberektől körülöttem. Ez az, amit picit hiányoltam, ez a pozitív hozzáállás, és ezért is döntöttem úgy, hogy ideje tovább lépni. És elsősorban olyan embert és olyan tímet kerestem, hiszen abszolút megújult az egész Timi tím, és olyan embereket kerestem magam mellé, akik ebben tudnak segíteni, és ne az legyen mindig, hogy mondjuk, hogy milyen jó lehetnék, hanem hogy milyen jó vagyok. Ezért is döntöttem úgy a US Open után, hogy ideje váltani.
Babos Tímea arról is beszélt, hogy páros partnerével, a francia Krisztina Mladenovic-sal idén nagyon jó volt a közös munka, ennek lett az eredménye az újabb világbajnoki cím.
Így kezdeni az évet, hogy egy Grand Slam győzelemmel sok-sok döntő után hihetetlen érzés és mámor, és így befejezni az évet, hogy most utolsó évben Szingapurban megvédeni a világbajnoki címemet, és újra ezt elmondhatni magamról, ez ilyen hihetetlen és elképesztő, és valóban álomszerű. És hát nagyon jó párosokat vertünk meg, főleg az elődöntőben és döntőben.
A magyar teniszező és francia párja október végén nyerte meg Szingapurban a WTA világbajnokság páros versenyét. Tavaly Babos Tímea a cseh Andrea Hlavacskovával győzött a VB-n. Ezzel véget ért a gólvonal, de várjuk Önöket a jövő héten is. Műsorunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió honlapján, az infostart.hu oldalon keresztül. Búcsúzik a szerkesztőműsorvezető Szabó Gergő.